Az angyal időben figyelmeztette a királyokat, akik a betlehemi szálláson aludtak, mert az előjáróság Betlehemben, nem tudom Heródes titkos parancsára-e, de úgy gondolom inkább szolgai buzgóságból, ma el akarta fogadni. A zsinagóga alatti mély pincébe akarta záratni őket, és zavarkeltésért vádat akartak emelni ellenük Heródesnél. Ma korán reggel azonban, amikor távozásukat Betlehemben észrevették, ők már Engaddinál jártak, és a völgyben, ahol táboroztak, néhány sátorcöveket és a letipolt fű nyomait kivéve, minden olyan volt, mint korábban. Teljes nyugalom és magány uralkodott. Mivel azonban a karaván mégiscsak nagy feltűnést keltett Betlehemben, néhányan bánkódtak amiatt, hogy nem adtak szállást Józsefnek. Mások gunyolódtak a királyok miatt. Csodálatos kalandor csalóknak mondták őket. Mások a jövetelüket összekapcsolták a pásztoroknál történt jelenésről szóló híreszteléssel. Ezért gondolták a helység elöljárói, nem tudom, nem Heródes szavára-e, hogy megfelelő intézkedéseket kell tenniük. És most, Betlehem közepén, egy szabad téren, melynek közepén a fák között kút volt, a zsinagóga mellett láttam egy nagy házat, amelyhez lépcsők vittek fel. Láttam, hogy a ház előtti térre összehívták az összes lakost, és a lépcsőről figyelmeztetést vagy parancsot olvastak föl nekik, hogy hagyjanak föl minden kiforgatott történettel és babonás híreszteléssel, és ne járjanak a város előtt lakó emberek lakása felé, ami alkalmat szolgáltathat az ilyen szóbeszédeknek. Amikor a nép szétoszlott, láttam, hogy két ember Józsefet ugyanebbe a házba hívja, és ott vén zsidók kihallgatják. Láttam, hogy visszatért a jászolhoz, és ismét a bírói házba ment. Amikor másodszor ment oda, magához vett néhány aranyat a királyok ajándékából, és nekik adta, mire azok megnyugtatták és elbocsátották. Nekem úgy tűnt, hogy az egész kihallgatás valami hamis vádaskodás eredménye volt. Azt is láttam, hogy az előjáróság egy utat, amely nem a város kapun átvezetett, hanem a térről indult, ahol Mária Betlehembe érkezésekor a nagy fa alatt várakozott, a jászol felé eső dombon vagy sáncon egy kidőlt fával elzárták. Sőt, a fa mellé őrkunyhót építettek, és az uton keresztül zsineget feszítettek ki, mely a kunyhóban csengővel végződött, hogyha valaki mégis erre téved, feltartóztassák. Délután láttam, hogy Heródes 16 főből álló katonai egysége járt Józsefnél, és beszéltek vele. Valószínű a királyok miatt küldték őket, akiket zavarkeltőknek minősítettek. Mivel azonban a hely elhagyatott és csendes volt, és a barlangban csak egy szegény családot találtak, és az volt a parancsuk, hogy minden feltűnést kerüljenek, nyugodtan hazatértek, és jelentették, mit találtak. József mindazt, amit a királyoktól ajándékba kaptak, és amit ők még hátrahagytak, részben Maraha sírbarlangjába, részben a jászol barlang dombjának egy titkos barlangjába rejtette, amelyet még gyerekkorából ismert, mert gyakran rejtőzött oda a testvérei elől. Ezek a magányos barlangok Jákob pátriárkára mennek vissza. Ő ugyanis, amikor Betlehem helyén még csak néhány kunyhó állt, egy időre a jászol dombon verte föl a sátrát. Ma este láttam, hogy Zakariás első alkalommal jön látogatóba Hebronból a szent családhoz. Mária még a barlangban volt. Zakariás sírt örömében. A kicsi Jézust karjában tartva, részben vagy kis változtatásokkal elmondta öröménekét, amelyet János körülmetélésekor énekelt. Ma Zakariás elment. Anna pedig legidősebb leányával, második férjével és a szolgálóval visszajött a szent családhoz. Anna legidősebb leánya nagyobbnak és idősebbnek látszott az anyjánál. Anna második férje nagyobb és idősebb, mint Joachim volt, Eliudnak hívták, és a templomban az áldozati állatok felügyeletével kapcsolatos hivatala volt. Annának tőle volt egy leánya, akit szintén Máriának hívtak. Krisztus születésekor már 6-8 éves lehetett. Ez az Eliud hamar meghalt, és Annának Isten akarata szerint harmadszor is férjhez kellett mennie. Ebből a házasságból egy fia született, akit Krisztus testvérének is neveztek. A szolgáló, akit Anna 8 nappal korábban Názáretből magával hozott, még a szentszűz mellett volt. Amikor a szentszűz még a jászol barlangban lakott, e szolgáló a kis mellékbarlangban. Amikor pedig a jászol barlang mellett lakott, a szolgáló a tető alatt aludt, amelyet József a barlang elé épített. Anna is kísérete a jászol barlangban aludt. A szent családnál most nagy az öröm. Anna annyira boldog. Mária gyakran a karjába adja a kicsi Jézust, és hagyja, hogy ő dajkálja. Ezt még senki másnál nem láttam. Láttam, és ez nagyon megérintett, hogy a kicsi haja, amely szőke volt és göndör, finom, egymásba fonódó fény sugarakban végződik. Úgy gondolom, hogy göndörítették a haját, mert láttam, hogy fürdetéskor dörzsölték, miközben kis köpenykét adtak rá. A szent családban mindig látom a kicsi Jézus meghatóan áhítatos tiszteletét, de nagyon egyszerűen és emberien, ahogy ez a kiválasztott szent embereknél szokás. A gyermek olyan szeretettel és odafordulással van anyja felé, amit én kicsi gyermekeknél még soha nem láttam. Mária mindent elmondott anyjának a Szent Három Királyok látogatásáról, és Anna szokatlanul meghadódott attól, hogy az Úristen ezeket az embereket olyan messziről hívta az ígéret gyermekének megismerésére. A királyok ajándékait, melyeket egy fonott ládában a fal eltakart mélyedésében tartottak, imádó szavakkal, nagy alázattal és megindultsággal szemlélte, és segített további ajándékokat és egyéb dolgokat elrendezni és elcsomagolni. A környéken nyugalom van. Az idevezető utakat, amelyek nem a városon haladnak végig, az elöljáróság lezáratta. József a szükséges dolgokat már nem Betlehemből szerezte be, hanem a pásztorok hozták neki. A rokon, akinél Anna Benyámin földjén volt, Mara Erzsébet nővérének, Rodénak a leánya. Szegény volt. Később több fia született, akik tanítványok lettek. Egyiket Natánaelnek hívták, ő lett később a kánai vőlegény. Ez a Mara a Szentszűz halálánál is jelen volt Efezusban. Anna már ma útnak indította a férjét, Eliudot egy megrakott szamárral, és a rokon szolgálót egy nagy csomaggal. Eliud egy csomagot a hátán, egy másikat a mellén vitt. Bennük a királyok ajándékainak egy része volt, mindenféle szövetek és aranyedények, amelyeket később a keresztények első Isten tiszteleteiken használtak. Most titokban mindent eltávolítottak, mert valami nyomozás mindig volt körülöttük. De úgy látszik, ezeket a dolgokat csak egy másik helységig vitték, Názáret felé, ahonnan bizonyára szolgák vitték tovább, mert láttam, hogy Eliud Anna elindulásakor, ami hamarosan ezután bekövetkezett, ismét Betlehemben volt. Most csak Anna volt Mária mellett a mellékbarlangban. Láttam, hogy együtt csomóznak vagy kötnek egy nagy takarót. A jászolbarlang most ki volt ürítve. József szamara fonott válaszfal mögött rejtőzött. Heródes hivatalnokai ma újra Betlehemben voltak, és több házban nyomoztak egy újszülött gyermek után. A Szent Család elrejtőzött Maraha sírbarlangjába. Ma Betlehemben is katonák jártak, és több házban kutattak egy újszülött királyfi után. Különösen zaklattak kérdéseikkel egy előkelő zsidó asszonyt, aki röviddel előbb fiúgyermeket szült. A jászol barlangnak közelébe sem jöttek, mert korábban csak egy szegény családot találtak ott, így föltételezték, hogy ott szó sem lehet a dologról. Két öreg férfi, gondolom a pásztorok közül, akik elsőként imádták a kicsi Jézust, Józsefhez jött, és óvták ettől a nyomozástól. Ezért láttam, hogy a Szent Család és Anna a kicsi Jézussal Maraha sírbarlangjába menekül. A jászolbarlangban már semmi sem árulkodott arról, hogy valaki ott lakna, teljesen elhagyottnak látszott. Láttam, hogy egy eltakart lámpással mennek át a völgyön. A kicsi Jézust Anna tartotta ölében, Mária és József két oldalt ment mellette, a pásztorok kísérték őket, vitték a takarókat és a többi kelléket, amire a szent asszonyoknak és a kicsi Jézusnak az alváshoz szükségük volt. Közben láttam egy látomást, amelyről nem tudom, hogy a Szent Család is látta-e. Az Anna ölében lévő kicsi Jézus körül 7 egymásba fonódó angyal glóriát láttam, de még sok más alak is megjelent ebben a glóriában. Anna, József és Mária mellett is láttam még fényalakokat, amint karjuknál fogva vezették őket. Belépve az előtérbe, bezárták az ajtót, és bementek a sírbarlangba, ahol mindent előkészítettek az éjszakai nyugalomra. A Szent Szűz mindent elmondott Anna asszonynak a Szent Három Királyokról, és szemügyre vettek mindent, amit Maraha sírbarlangjában hátrahagytak. Láttam, hogy két pásztor jön a Szent Szűzhöz, és figyelmeztették, hogy emberek jönnének az elöljáróságtól, akik az ő gyermekét keresik. Mária nagyon aggódott emiatt, és ezután hamarosan láttam belépni Józsefet, aki kivette Mária karjából a kicsi Jézust, köpenybe burkolta és elvitte. Arra már nem emlékszem, hogy hová ment vele. Most egyedül láttam a Szent Szűzet a barlangban, a kicsi Jézus nélkül. Nagy anyai gondok és aggódások közepette egy jó fél napig. Amikor pedig közeledett az óra, amikor hívást kellett volna kapnia, hogy szoptassa a kicsit, azt tette, amit jó anyák, ijegység vagy más megrendítő érzelmi esemény után tenni szoktak, mielőtt a gyermek szopott volna, kinyomta a tejet a kebléből a barlangban egy fehér kőpad mélyedésébe. Ezt elmondta egy komoly, jámbor, a pásztorok közül való férfinak, aki hozzájött, valószínű azért, hogy a gyermekhez vezesse, és ez a pásztor, az üdvözítő anyja szentségének ismeretében, később a szűzi tejet, amely a fehér kőmélyedésben szinte fölhabzott, egy kanálfélével óvatosan fölszedte, és hívő egyszerűséggel elvitte szoptató feleségének, aki nem tudta elcsendesíteni a gyermekét. A jó asszony tiszteletteljes bizakodással megízlelte ezt a szent táplálékot, és a hitéért olyan áldásban részesült, hogy a gyermekét bőségesen tudta táplálni. Ettől kezdve a barlangban lévő fehér kőnek ilyen gyógyító ereje lett, és láttam, hogy napjainkig még a hitetlen muszlimok is gyógyszerként használják ilyen és hasonló testi betegségek ellen.